Úgy Jézus, köszönjük, hogy veled lehetünk, hogy nem lehet olyan helyzetbe kerülni, hogy a te hozzánk való jóságod meg legyen kérdőjelezve. De mindig minden helyzetben ott vagy velünk, és ha téged őszinte szívvel hívunk, kérünk, akkor választhatsz az életünk nehézségeire, és mindig megoldás az, amit te ígérsz. És kérlek, hogy hajlítsd a mi szívünket arra, hogy elfogadjuk tőled azt, amit nekünk üzenni akarsz. Amen. Amen. És most mondanám, hogy az alapigénk az a Esdrás könyvéből való, a 7. fejezetből. Ez az állítatos könyv szerint a 7. fejezetből, az 1-től a 14. versek, és a 7. fejezet 27-28-as verse. Gondoltam arra, hogy esetleg egy kicsit ezt lerövidítem, de végül is azért az a jobb, hogyha az egészet elolvasom. Tehát Esdrás könyve 7. fejezet 1-től a 10. versig, és a 7. fejezet 27-28-as vers. Így szól az igen. És ezek után Artaszerxész, perzsa király uralkodásakor Esdrás Serájá fia, aki Azariás fia, aki Hilkiás fia, ki Sallum fia, ki Sádók fia, ki Ahitub fia, ki Amária fia, aki Azariás fia, ki Méróját fia, ki Zerach fia, ki Úzi fia, ki Bukki fia, ki Abisua fia, ki Fineás fia, ki Elezeár fia, ki pedig Áronnak, a főpapnak fia volt. Ez az Esdrás feljöve Babilóniából, ő, aki bölcs írástudó vala Mózes törvényébe, melyet az Úr Izrael istene adott vala, és megadá néki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugvó kegyelme szerint minden kérését. Feljövének pedig Izrael fiai, a papok, a léviták, az énekesek, a kapunálók és a léviták szolgái közül többen Jeruzsálembe, Artaszerxész király 7. esztendejében. És Esdrás megérkezik velük Jeruzsálembe, 5. hónapban a király 7. esztendejében. Ugyanis az első hónap első napján határozzá el Babilóniában való feljövetelt, és az 5. hó első napján érkezett Jeruzsálembe, az ő Istenének rajta nyugvó kegyelme szerint. Mert Esdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendelkezéseket és ítéleteket. Ennek a fejezetnek a 27-28. Verse, a két utolsó vers, pedig így szól. Áldott az Úr, atyáinknak Istene, ki erre indítá a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, mely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordítá irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt, és a király minden hatalmas fejedelmei előtt. És én megerősödvén az Úrnak és az én Istenemnek rajtam nyugvó kegyelme által családfőket gyűjték össze Izraelből, hogy feljönnének velem. Eddig az ige. Jól ismerjük a zsidó nép történetéből ezt a fejezetet. Igazából két hatalmas nagy megpróbáltatás történt a zsidó néppel. Az egyik az Exodus, a kivonulásnak a története Egyiptomból, amikor néppé formálta Isten őket. A másik pedig a fogság. Ugye a fogság, ami általuk elkövetett, sorozatosan elkövetett bűnök miatt következett be. Ez a fogság illetve a kezdete Nabukadnezár uralkodása alatt időszámításunk előtt 605-ben azzal kezdődött, hogy lerombolták a káldeusok a jeruzsálemi templomot. Elvitték fogságba a zsidó nép színejavát. Már az izraelieket korábban, de a júdaiakat, Jeruzsálem lakóit pedig 1605-ben Krisztus előtt. Ezután eltelt vagy 62 év a fogságba, amikor Nabukadnezár után Círus király került a hatalomra, és egy rendeletet adott ki a templom újjáépítésére. Ez az első visszajövetel Zerubábel útja volt, amely a templom újraépítését célozta, és ezt az újjáépítést két szakaszban meg is történt. Meg kellett szakítani, mert a zsidó név ellenségei beárulták a zsidókat a királynál, hogy Círusnál, hogy a zsidók újra önállósodni akarnak, és így 15 évre megszakadt a templom építése. De Dárius, a következő király, újra engedte az építkezés folytatását. Haggeus és Zakariás volt az a két prófita, akit Isten indított arra, hogy a király rendelete ellenére, hogy nem szabad folytatni a templom építését, mégis elhatározták, hogy építeni fogják a templomot, mert azt nem lehet, hogy amit Isten kijelentett, az ne úgy legyen. És amikor eljött a királynak, eljöttek az emberei, hogy miért építitek ti a templomot, hiszen meg lett tiltva, akkor Isten adott nekik bölcsességet, és azt mondta, hogy a Círus király rendeletet adott ki, és hogyha nem találja igaznak Dárius azt, hogy építik a templomot, akkor abba hagyják, de hogyha megtalálják ezt a rendeletet, akkor döntsön a belátása szerint. Dárius megtalálta a rendeletet, már akkor is volt valamiféle irattár, és annak hatása alatt, ami szintén Istennek a műve volt az ő szívében, elrendelte a templom építését. Ennek következtében újra adott pénzt, mindent hozzá, hogy megtiltotta, hogy akadályozzák ezt az építést, és meg is történt a templom építése. Ezután következik Ahasvérus Szerxész uralkodása Krisztus előtt 479-ben. Eszter királynévá koronázzák, ekkor van a Eszter története, amit külön Eszter könyvében tudunk olvasni. Ez egy viszonylag hosszabb időszak, történelemből is nagyon jól ismerjük a perzsa birodalomnak a fénykora, Szerxész uralkodása. Ekkor van a híres maratóni csata, ami miatt a maratont is futják egyesek. A Termopüléi csata, amiről a film is készült, állítólag jó film, ajánlom nektek a figyelmetekbe, nem láttam ugyan. A Szalamiszi csata, tehát ilyen nagy csaták, a görögöket támadták, ugye a perzsa birodalom, és a görögök visszaverték ezt a hatalmas terjeszkedő birodalmat. Ezt történelemkönyvben, lehet, hogy Peti, ti is tanultátok, nem tanultátok, de ugye tanultátok. Tehát ez Szerxész király, Krisztus előtt 479-ben, amikor Eszter királynévá koronázzák. Ő utána Artasasztá, Artaszerxész az ő fia uralkodott, és a mostani igénk őről a szó, Krisztus előtt 458-ban Esdrás Jeruzsálembe megy. Szintén a király szívét indítja Isten arra, hogy van egy Isten Jeruzsálemben, Júdában, akinek a dolgait itt vannak zsidók, és látjuk rajtuk, hogy van valami istenük, és ez az igazi Isten. Dániel is, ugye, aki a tüzes kemencébe vettetik, az oroszlánverembe is. Tehát megtapasztalják a zsidók, ott élő zsidók életén keresztül, hogy a mennyek istene az egy igazi létező istene. És ugyan több isten hívő volt, vagy hitű volt ez az Artaxerxész király, de mégis arra indította Isten, ő tudta indítani az ő szívét, hogy Esdrást elküldje Jeruzsálembe. És Esdrás vitte a templomi edényeket, amit elhurcoltak már korábban, hogy felékesítse a templomot. Hírét vette annak, hogy más több mint 100 éve, hogy elhurcolták a zsidókat, és elhajoltak sokan az igaz hittől. Beolvadnak lassan a környező népeknek a szokásait, átveszik. Visszacsúsznak ugyanabba a bárványimádó helyzetbe, ami miatt ide kerültek, és ezért ment Esdrás Jeruzsálembe. Azután Krisztus előtt 444-ben pedig Nehémiás indult el Jeruzsálem falainak a felépítésére. Tehát igazából három visszatérő szakasza van, amikor a fogságból visszatérnek a zsidók, de ebből kettő volt igazán nagy jelentős. Hát mind a három jelentős volt, de kettő volt az, ami nagy népességnek a visszatérését jelentette. Ez a Zerubábel az első, és a Esdrás a második. Esdrás főpap nem annyira építeni ment, hanem a hitbeli helyzetet és az igaz hitnek a visszaállítását akarta megvalósítani. Nyilván a templom fölékesítése és építkezés is feladata volt. Isten arra indította Esdrást, hogy a népét Mózes törvényeire tanítsa. Nagy hatású főpap volt ő. Annyira nagy hatású, hogy még Artaxerxész királynak a gondolkodását is tudta formálni, pedig hát azért ott formálták az ő gondolkodását sokan. Az ő apja, Szerxész, az egy véreskező uralkodó volt, nyilván így nevelte a fiát is. De Nehémiás Mózes törvényeire tanította a zsidókat, és az élete annyira összhangban volt Isten törvényeivel, hogy hallgattak rá. Ma is ilyen vezetők kellenek, akik a Szentírásban foglalt törvényeknek megfelelően tudnak cselekedni, és ezt hirdetik, akik így hatással vannak, mert az hiteles, aki ugye bort iszik, vizet prédikál, vagy fordítva csinálja, fordítva szokták mondani, hogy vizet prédikál, bort iszik, ugye az nem tud hatással lenni, vagy rossz hatással van. Isten megtalálta az alkalmas személyt Esdrásba. De hát miért is volt Esdrás alkalmas? Azért, mert ismerte az igét, és betartotta azt. Hiteles volt az ő élete. A nép, tehát Judeában elveszíti erkölcsi erejét, kezd feloldódni a környezetének a kultuszaiban, akárcsak a mi társadalomunkban is megtapasztaljuk azt, hogy vannak párkapcsolatok, vannak házasságok, munkahelyi kilengések, ugye gyakori az, hogy sok mindent megengednek maguknak az emberek, és ennek egy sodrása van, és aztán még hívők is sokszor követik a világi szokásokat. Tehát ezek a nagyot mondás, meg esetleg elmásítani a valóságot úgy, hogy az én szájai, hogy jobbnak tűnjek azáltal. Ugye úgy érzi az ember, hogy hát igazából, hogy majdnem igazat mondtam. De hát a majdnem igazság az a teljes hazugság. És a mai társadalomban is megfigyelhető ez, és a gyülekezeteinkben is behatol. Egyetlen menedéke van minden gyülekezetnek, minden hívő embernek, amikor erőtlenné válik, hogy ezt észrevegye, hogy összehasonlítja az életét a Isten igéjével. Amikor Isten felé fordulunk, imádságban, igeolvasásban, gyülekezettel való kapcsolattartásban. Mert különben nem állunk Isten védelme alatt, védtelenek kiválunk, és az ember önmagában nem tud megállni. Isten védelme különösképpen azokon nyugszik, akik elfeledkeznek önmagukról azért, hogy őtől függjenek, hogy Istentől függjenek. Magunkról elfeledkezni nagyon nehéz dolog, mert amikor az ember bármit is csinál, azért a saját szempontjait helyezi előtérbe, de amikor önfelett, önzetlen, akkor abban benne van az, hogy próbálok hasznossá válni ebbe a világba. Nem úgy, hogy magamnak kedvezek, hanem hogy másnak, és másnak a figyelmét Istenre irányítani. A gyülekezetben sokszor szakadáshoz vezet, amikor a vezetők is eltérnek. Az ige tanításától is engednek a világias kívánságoknak. Nagyon sok ilyen kérdés van, amelyikben a gyülekezetek eltérő véleménnyel vannak, és ez nem jó. Bemerítésbe, a házasságba, párkapcsolatba, gyereknevelésbe. Nem mondom azt, hogy törvényeskedően csak egyformán kell gondolkodni, de az is igaz, hogy vannak olyan fontos kérdések, amikben azért is jó az egység, nem azért, mert én mondom, vagy más mondja, vagy a vezető mondja, hanem mert Isten mondja. És akkor ezelőtt meg kell hajolni. Ilyen ugye a törvényeskedő, meg a rajongó gyülekezetek két szélsőség, de erről nem akarok most hosszabban. Ezrás elnyelte a király jó indulatát, és mindezt Isten kegyelmére vezeti vissza. Olvastuk a 27-28. Versben, nem olvasom újra, de Isten kegyelme az, aminek köszönhetjük rajta, megnyugodott Isten kegyelme, és úgy értékeli, nem szerencsének, véletlennek tudja be Ezrás, hogy a király ezt rendeletbe adja ki, hogy visszamehetnek Jeruzsálembe, hanem azt úgy gondolja, úgy is hirdeti, hogy Isten parancsolta, Isten rendelte ezt el, és hát a király Artaxerxész, ez egy eszköze volt Istennek. Aki Isten jelenlétében él, az megtapasztalja, hogy az Úr ereje megóvja, megmenti és alkalmassá teszi őt. Mindannyian így vagyunk, hogy alkalmassá szeretnénk válni Isten kezébe, ha Istennek a gondolatait kutatjuk, és sokat hallgatunk Isten tiszteletet, olvassuk az igét, akkor Isten nem rejti el önmagát, megtalálható, megértjük az ő gondolkodását, megértjük azt, hogy milyen viselkedést, milyen problémákban, milyen megoldásokat vár tőlünk. Amikor ők hazatértek, Ezrásék, akkor egyáltalán a zsidók három csoportba tértek vissza, ezt már az előbb mondtam, a fogságból, ami körülbelül 900 kilométer. Az akkori viszonyok között ugye egy nagy népességnek, a 900 kilométernek a sivatagon pusztán keresztül való gyaloglása nem volt egyszerű dolog. Első hónap elsőjétől ötödik hónap elsőjéig 4 hónap telt el, ez egy 4 hónapos hosszú út volt. Ezrás ott hagyja Isten hívására a vezető beosztását, és a nép élére áll. Egy népet, amelyik el van keseredve, vezetni nem könnyű. És ott őnek jó dolga volt a babiloniai birodalomban, és vezető beosztású gazdag ember volt. Tehát kényelmes élete volt. De Isten hívásának enged, hasonló utat jár be, mint Ábrahám. A király még anyagi erkölcsi támogatást is ad. Visszaviszik ezeket az ezüst eszközöket. Ilyen hosszú úton, pont ezeken a vidékeken utazni, hát az életveszély volt. Hihetetlen értékű, nagy tömegű arany ezüst tárgyat vinni, Persze a rablóknak egy, hogy szokták ezt mondani, szóval ez egy nagyon, nagyon jó fogásnak bizonyulhatott, és híre is volt annak, hogy na most a zsidók hazamennek, és hogy milyen kincseket visznek. Nem véletlenül felajánlotta a király azt, hogy hát kísérletet biztosít. De Esdrás nem fogadta el a kísérletet. Azt mondta, hogy bennünket Isten véd meg. Istennek ígérete volt erre, és nem kell, hogy mi emberi erővel ezen ezt felülírjuk, és ne elégedjünk meg az ő. Ha ő akarja meg, akkor eredményes lesz az utunk. Mi is sokszor visszautasítjuk a világi megoldásokat. Sokszor azt mondják, legyél erőszakos, mondd oda, meg csinál, ha te veled így, amilyen a mosdó, olyan a törölköző. De tudjuk, hogy ez nem vezet sehova. És Istenre való tekintettel ráhallgatva azt nem adjuk úgy vissza, mint ahogyan kapjuk. Tehát a hívő ember életében is megvan ez a magatartás. Ez az önmegtartóztatás. Önmegtartóztatás másban is. Ugye, amíg nincs a házasság, addig nem élnek házas életet a párok. Ez azért van, mert Isten így tartja tisztán azokat, akik majd házasságban fognak élni. De Istenhez való ragaszkodásból, hűségből megteszi mondjuk egy fiatal pár azért, hogy Istennek tetsző módon kezdje el az új életét. Sok mindenbe, tehát lopásokba, hazugságokba, idétlen, buta vicceken való nevetésben nem vesz részt az ember, mert tudja azt, hogy Isten nem örülne, nem gyönyörködik benne. A Szentlélek, vagyis Isten lelke megnyugszik a hívők életén, és Isten gyermekeivé tudnak válni. Az, hogy megnyugszik, az ugye egy ilyen folyamatos, ugye? Tehát egy folyamatosan jelenlévő dolgot mutat be nekünk, hogy Isten szent lelke jelen van a hívő ember életében, megnyugszik rajta. Egy állandósult állapot. Illés is el van keseredve Illés proféta, amikor Jézábel üldözi, és már az életével is leszámol, depressziósá válik a pusztába. De Isten kiemeli őt ebből az állapotból, és megmutatja neki, hogy milyen küldetése van, milyen szolgálata van. És meglátja a lehanguló események mögött Isten munkáját. Minden depressziós embernek, meg minden elkeseredett embernek való az, hogy foglalkozzon Istennel, és ki tudja őt emelni, mert egyszer csak Isten, mint a pázlónak a darabjait, megmutatja egy pillanatra, hogy te el vagy keseredve, pedig ez egy gyönyörű mintázatnak a részlete, amit veled fogok csinálni, vagy általad fogok véghez vinni, és azonnal Illés életre kell, újból a lelke megelevenedik. Hát ilyenre sok példát tudnánk mondani, mink is a magunk. Például a megtérések egy része így játszódik le, hogy történt velem valami szörnyű, tragikus esemény, és ennek következtében megláttam Istent, ugye akár a Székely Gergőnek a balesete, és akkor utána Istenhez fordultam, mert láttam, hogy ez nem vezet sehova, ez a kárhozatba, halálba vezet. Vagy Erdei Zsoltiék is például erről számoltak be, hogy baleset történt, de ez a baleset végzetes is lehetett volna. Más példákat is tudunk mondani. Minden jónak és rossz eseménynek az életünkben tehát célja van. Sokszor csak magunkra figyelünk, pedig nem csak a mi jólétünk az Isten célja. Mindent a javunkra tud fordítani, de ehhez szükséges, hogy úgy gondolkozzunk, próbáljunk úgy gondolkozni, mint Isten. És akkor, mivel nagy a benne való bizalmunk, ezért nem keseredünk el. Még az is, hogy el kellett menni fogságra ennek a zsidó népnek, mert a nép engedetlenségei miatt használhatatlanná vált Isten számára. Egyik engedetlenség a másikat követte folyamatosan száz éveken keresztül. Fogságba kerültek, bár sokszor voltak figyelmeztetve, hogy hogyan kellene megváltozni. És Babilonban, ott a fogságban megtisztultak, mint egy kohóban, és az Úr csak a maradékot hozta vissza. Sokan ott maradtak. Azokat hozta vissza, akiknek a szívében Jahve, az Istenük, fontosabb volt a saját kényelmüknél. Könnyebb volt ott maradni. Már berendezkedtek, már több generációt ott élt, azok már gyűjtöttek, azoknak már mindenük megvolt. Tehát könnyebb volt ott maradni, és azok jöttek vissza, akik ezzel nem törődtek, ott hagytak mindent, és elkezdték ebbe a lehetetlen, lepusztult helyzetbe újjáépíteni a templomot, mert Isten fontosabb volt számukra. Az Úr közben vigyázott rájuk, hogy ne pusztuljanak el, rablók ne rabolják ki, és hogy legyen maradéka. És azok jöttek vissza, erre a maradékra van szüksége Istennek, és mi is ilyen maradék vagyunk. Isten számára fontos, akik hát benne vannak az olvasztó tégelybe, és akik hív a világ minden irányból eszközzel, de mi azt mondjuk számunkra, nekünk fontosabb Istennek az akarata, mert akkor mi az ő népe lehetünk, és ő az ő ígéreteit az ő népének adja. Egy kedvenc igémet hadd olvassam még el. Ha nem haragszatok, Jeremiás könyvébe. Egy kicsit lehangoló ige, de nekem ezt tetszik. Jeremiás 29. fejezet, 4. verstől, egész a 14. versig, így szól ez. Jeremiás a fogság profétája, ugye? Így szól a seregek ura, Izrael Istenne az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, lakjatok benne, ültessetek kerteket, egyétek azok gyümölcsét, hogy házasodjatok, szülessenek fiaitok, leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat, szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok és ne fogyjatok, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Hát nem tudom miért, nem is akarom én ezt annyira magyarázni, miért tetszik az annyira nekem. Inkább talán az, ugye ellenmondások sorozata van benne. Valahogy fogságba kerül, és ne legyetek szomorúak, és azt mutatja, hogy ott vagyok veletek ebbe a helyzetbe is. Szaporodjatok, mindenki tehetsége szerint dolgozzon, tegye azt, amihez ért, alapítsatok családot, legyen nagy család, sok gyerek, és éljétek úgy az életeteket, hogy itt vagyok köztetek, veletek. Tehát egy biztató ige, és nem mondja azt, hogy majd most már jövő évben majd hazamehettek. Nem, dehogy is 70 év múlva. Tehát örüljetek, de csak 70 év múlva lesz valami. És így folytatódik ez. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek bennetek a proféták és jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Azt mondták, egy-két év múlva szabadulás lesz. Nem küldtem őket. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babilóniai 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozzak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövőt adok nektek, segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsatokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül, minden helyről, ahová szétszóltalak. Így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Úgyhogy a második része az már biztató. Látjuk be Ezrásnak a bűnbánat imáját is, most már nem olvasom el, ez a későbbi részben ott van, és Isten valahogy úgy válaszol rá, hogy na ezt vártam. Eddig jó sok idő eltelt, amíg felépítették a templomot, és elkezdett elfajulni a nép, és egyszer csak Ezrás bűnbánat imát tart, és azt mondja Isten, hogy na erre vártam, na akkor kezdjük. Tehát az ő csodái onnantól indulnak, amikor az ember azt mondja, hogy megalázza magát az Úr előtt. A mi bűnbánatunk milyen mély, megvizsgálhatjuk. Hogy Ezrásnál is Isten azonnal válaszol, és ez a mi esetünkben is így van. Elegendő-e ez a bűnbánat, elegendően mélye arra, hogy többé hálából ne cselekedd a bűnt. Mint ahogy az az asszony, akire azt mondta Jézus, hogy eredj el és többé ne vétkezz. A paráznanő elment, nem vádolta őt már senki, Jézusnak köszönhette az életét. És mit gondoltok, nem keresték fel a régebbi kuncsaftjai azt a nőt, dehogy nem. Tehát ott volt az újabb lehetőség. Valószínűleg nem jó kedvéből volt ő parázna, hanem nem volt pénze és a megélhetés miatt, hogy a gyerekeit vagy a családját el tudja tartani. És most is ugyanúgy pénztelen lehetett, és akkor keresték őt, hogy hát te a parázna vagy, akkor folytassunk ugyanott, ahol abba hagytad. De visszagondolhatott arra, hogy mit mondott Jézus, az én megmentőm, hogy eredj el és többé ne vétkezz. Ezt a bűnt én megbántam. Kezdjem újból. Ennek a szónak, hogy eredj el és többé ne vétkezz, hatalmas ereje van. És a hívő ember ezt kapta Istentől, hogy én megbocsátottam, én elszenvedtem helyetted a bűnt, de te eredj el és többé ne vétkezz. Ez ránk is vonatkozik, a zsidó nép is megkapta ezt, és Ezrás ezt közvetítette a zsidó néptek. Én most itt abba hagyom, pedig két jó történetem volna még. Azt mondta a lányom, hogy volt ott egy idős orvos, ezt csak elmondom, mert olyan vicces volt, hogy hát volt egy elég súlyos beteg, próbálták ezt, hogy talán ez lehet a baj, talán az lehet a baj, hát közben meghalt szegény. És akkor azt mondta az idős orvos, hogy pedig ötletem lett volna még. Hogy, jó, hát na, most itt csúnyákat is lehetne mondani, meg a magyar egészségügy, meg mit tudom én, de Isten kegyelméből tudjunk élni, azt kívánom nektek, ahhoz, hogy legyen erőnk megismerni őt, és minden helyzetben ráhagyatkozni. Amen.